Istennek a szent igéje. Ézaiás könyve 61. fejezet is. 6-7-es versek. Isten számít rád, ez lesz a mai mondanó, hogyha három szóban akarnánk megtenni, hogy összefoglaljuk. Nézzük meg, mit mond az ige. Titeket pedig az Úr papjainak hívnak, Istenünk szolgáinak neveznek, a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben. Ekként két részt örökölnek földjükben, örökké tartó örömük lesz. Lehet, hogy meleg van, az viszont tényleg lehet, hogy egy kicsit lejjebb kell venni a fűtést. Jó, mert lehet, hogy azért kókadnak a szentek a helyükön. Nagyon begyújtottunk, és kint nincs olyan hideg, úgy szoktunk fűteni, mint amikor mínuszok vannak, és lehet, hogy nem kell annyi ebből. Isten tehát egy csodálatos szabadulást ígér a foglyoknak. Itt avval bátorít minket ebben az ige részben, hogy az, amin végig kell mennünk az életben, a gyalázat, ami ér minket, a megcsúfolás, a szégyen, a kárhoztatások, és a szidalom, ami ér minket. Ehelyett az Úr nekünk valami csodálatosat készít az ő örökségében. És azt mondja, hogy ezt vegyük a szívünkbe. Abban a pillanatban, amikor ezek érnek minket, lehet, hogy nem gondoljuk végig, hogy ezekért, hogy végig megyünk, és hitben megyünk végig, Isten jutalmakat készít nekünk. Jutalmakat készít nekünk Isten ezért, hogy ott azokon a helyeken hitben kitartottunk. Lehet, hogy azért gyaláznak téged, mert ebbe a szektába jársz. Nehogy Isten, mondták már neked. Én sokaktól hallottam, hogy szektázzák őket, mert elmentek a helyi gyülekezetbe, és ott kaptak élő hitet, és újjászülettek, és meggyógyultak. És most szégyen éri őket ezért. És gyalázat éri őket ezért. És kigúnyolják őket. És kirekesztik őket. És mutogatnak rájuk. És még olyanokat is mondanak róluk, amik amúgy nem is igazak. És Isten azt mondja, hogy ilyenkor ezek helyett, a szidalmak helyett tudjuk meg, hogy örvendezést kapunk az örökségünkben. Hogy örvendezni fogunk az örökségünkben, és két részt örökölnek. Amúgy csak egy részt örököltél volna. És Isten azt mondja, hogy vegyél hozzá egy másikat. Kettős örökséget ígér neked, ha ezeken a helyeken átmész és kitartasz. Úgyhogy hosszú távon, ha vesszük, akkor nyereség ér minket. Nyereség ér minket, mert a győzelemben, amikor bemehetünk oda a királyságba, akkor kettős részt öröklünk. Kettős részt fogunk örökölni, és örökké tartó örömünk lesz. Az azt jelenti, hogy soha véget nem érő öröm. Soha véget nem érő. A földi örömeink, ha vannak olyan pillanatok az életünkben, vagy időszakok, hogy azt mondjuk, hogy hát most nagyon boldog vagyok, ez vagy az történt, ezek mind véget érő örömök az életben. Isten ellenben azt kívánja nekünk, és azt kínálja nekünk, hogy örökké tartó örömben, soha véget nem térő örömben lesz részünk. Hogyha ezt a fejezetet, ezt a 61. fejezetet olvasod figyelmesen, egyik legszebb fejezet az Ézaiás könyvében, azt fogod tapasztalni, hogy egy nagyon jó csere áll rendelkezésedre. Az Úr azt mondja, ad nekem ide, és én adok helyette valami mást. És nézd meg ezt a cserét, hogy mit kínál neked Isten. Azt mondja, a foglyoknak szabadulást adok. Szabadulást hirdetek. Ha egy szenvedélybetegség fogságában vagy, az Úrnál szabadulás van. A foglyoknak szabadulást hirdet. A megkötözötteknek megoldást hirdet. És a megkötözöttségben vagy helyzetek, hogy nem tudsz mozdulni benne, úgy érzed, hogy itt nincs kimenekedés. Azt mondja az Úr, hogy van rá megoldás. Ad nekem, és én előhozom a megoldást. A megkötözötteknek megoldást kínál. A gyászolóknak vigasztalást kíván. Ebben a fejezetben van végig. Isten mit kínál? Hogyha megtalálod vele a közösséget, és oda tudod neki adni. Annak a gyásznak a búját, a gondját, a baját, a könnyeket. a hamu helyett örömnek palástját, dicsőségnek palástját kínálja neked. A Sion gyászolóihoz szól. Azt mondja a Sion gyászolóinak, hogy ékességet adok nektek a hamu helyett. Ékességet adok. Örömnek kenetét a gyász helyett. Nézd meg, hogy milyen csere van az Úrnál. Az Úrnál nagyon megéri a cserekereskedelem. Mindaz, ami nekünk rossz, és ami velünk kapcsolatban kivetni való, és szégyen teljes, odaadhatjuk az Úrnak, és ad helyette. És miket? És miket ad helyette? Ékességet ad a hamu helyett. Az ékesség az csillogással, az ragyogással jár. Ha valami teljesen tönkrement az életedben, és az már csak por és hamu, kilátástalanság. Ezt oda tudod adni az Úrnak, és azt mondja, itt van az ékességem helyette. Dicsőség palástját ígéri. A csüggett szellem helyett. Elcsüggettél már az életben? Valaha. Adod az Úrnak. Elcsüggettél már valaha? Hányan nem voltunk, nem jártunk egy ilyen helyen, azt mondtuk, hogy ebből már nem lesz előrehaladás. Elcsüggedünk. Nem látjuk, hogy hogyan, nem látjuk a mikéntjét. És amikor így elcsüggedünk, azt mondja, egy csüggett szellem helyett a dicsőség palástját adja nekünk. Ez a fejezet írja. Ez egy nagyon felemelő fejezet a Bibliában, az Ézaiás 61. A dicsőség palástját adja a csüggett szellem helyett. Vagyis ha elcsüggedünk, nem kell elkeserednünk egyben. Ha érezzük ezt a csüggedést, oda kell mennünk az Úrhoz, és oda kell adni neki. Uram, elcsüggettem. Nyugodtan mondd el neki. Amikor az Úrral beszélgetsz, akkor nem rossz megvallást tettél. Ő az egyetlen, aki tud neked segíteni. Ővele való őszinteség az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Uram, elcsüggettem. De tudom, hogy nálad van segítség. Nálad van megoldás. És szeretném felölteni ezt a dicsőség palástját. Hogy meglássa a világ, hogy élő Jézus Krisztuson van. Hogy innen is kihozott. Hogy arról a helyről is kimentett. Hogy megoldást hozott. Hadd lássa meg a világ ezt. És oda fogja adni neked. Csak rámutatsz az ígére. Ebben a gyönyörű fejezetben ezt is megírtad, Úr Jézus. Ölts fel rám ezt a dicsőség palástját. Így lehet beszélgetni az Úrral az ige alapján. És tudod, hogy az Úrnak öröme lesz benne, és meg fogja cselekedni. Ő az igéjét mindig betölti. Mindig betölti. Dicsőség palástját ígéri neked, és odaadja neked a csüggett szellem helyet. Nem jó elcsüggetnek lenni. Nem jó ez a hely, amikor az ember el van csüggedve, amikor reménytelenséget lát csak. Nem látja a kiutat. Nem látja a mikénteket. Az Úr azt mondja, hogy adok rád egy másik palástot. A dicsőségem palástját adom. Hadd lássa meg a világ ezt a ragyogást. Ezt a segítséget, ami csak tőlem van. Igenis van kiút. Van segítség. Van orvoslás. Van gyógyulás. Itt van ez nálam. S rád ölti ezt a dicsőség palástját, hogy ragyoghassál. És így folytatja, hogy a gyalázat helyett kettős jutalmat vesztek. Érte gyalázat az életben? Gyaláztak-e már olyan dolgokért, amit nem is tettél? Ha igen, akkor örvendezhetsz. Kettős jutalmat fogsz kapni. Nem csak, hogy megjutalmaz az Úr, azért, mert őt választottad, hanem azért, mert ezeken a helyeken átmentél, kettős jutalmat készít neked. Az Úr mindig magasan afölött toppolja az áldásokat, mint hogy el tudnánk képzelni. Öröme telik benne, és ő kifogyhatatlan. Tehát nem mondja azt, hogy kifogytam az áldásokból. A másikat már megáldottam. Ilyet nem mond. Hanem azt mondja, van még bőséggel. És gyere a trónom elé, és megáldalak. Ezzel a szívvel kell menni elé. A Jézus nem. A szidalom helyett örvendezni fognak. Szidalom ér minket. Olyan dolgokért, amit nem is tettünk. Voltunk már itt is, ugye? Szidalmaznak. Írd a többi mellé. Elfér. És megyek az Úr elé. És az Úrnál van az én igazságom. És az Úrnál van az én igazságom, és a szidalom helyett azt írja, hogy örvendezni fognak. Örökségükben. Tudod, hogy van örökséged az Úrnál? Soha ne hagyd szem előtt veszni ezt. Amikor azokon a nehéz helyeken mész át, hogy van örökséged. Az Úrnál el van készítve. És ebből kettős mértéket fogsz kapni. Ha ezeken a nehéz helyeken kitartasz. Két részt örökölnek, így írja. Két részt örökölnek földjükben. Nem csak a jogos részed lesz, hanem dupláját adja az Úr. Mert kitartottál. Egy ilyen csere az Úrnál. Ha valaki most hallja először az Úrról, hogy ő ilyen jóságos. Nem megéri odaállni az Úr elé minden bajunkkal? És amikor bajok vannak, akkor nem eltávolodni tőle, meg elmaradni a gyülekezetből, meg már nem is imádkozom, mert az Úr úgysem hallgatott meg. Nem, ez nem így van. Akkor kell oda menni elé, amikor a nagy bajok vannak. Mert el van készítve a megoldás, és egy nagyon jó csere van elkészítve nála mindenre. Ami igazságtalanság ért az életben. Egy csodálatos helycsere. Azt mondja az Úr, ezt ad nekem oda, én ezt elvittem. És adok helyette neked valami csodálatosat, amit meg van írva. Örökké tartó öröm lesz a fejeden, amit senki el nem lophat. Mert nem azért örvendezel, mert ez történt veled, vagy az történt veled. Ezek is jó örömök. De azt mondja az Úr, én olyan örömöt adok a fejedre, ami tőlem van, az én olajomból, és senki el nem lophatja. És örökké fogsz benne örvendezni. A Jézus nevében. Ez az ő királyságából van, és ezt senki el nem lophatja. Örökké benne járhatsz. Csak engem imádj, és rám tekints, mondja az Úr, és a megoldások előjönnek az életedre. A Jézus nevében. Soha véget nem térő örömet kínál az Úr nekünk. Ugye, hogy felemeli ez a lelkünket, amikor éppen át kell mennünk a mélységeken. Halál árnyékának völgyén is, ha mehetünk. Ott is velünk van. És ezeket kínálja mindig, csak tekints rám, add nekem oda, és helyette nézd, mit kapsz. Ez az ő kegyelme, az ő jósága. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek. Szidalom helyett örvendeznek. Gyönyörű, gyönyörű helycsere. A szidalom helyett örvendeznek örökségükben. Egy valóságos örökség. Eként két részt örökölnek földjükben. Vagyis a szívednek kell készenléti állapotba kerülni, amikor ezeket olvasod, hogy ezeket valóban megcselekszi az Úr velem. Mert ha abban az elcsüggett állapotodban maradsz, és nem készíted fel a szívedet, hogy ezt az ige írja, ennek így kell lenni az életemben, akkor nem tudja megcselekedni az Úr. Mert nincs elváró hit, nincs elváró reménység benned, hogy ez nekem így kell legyen, mert az Úr igéje mondja, az Úr szava ez nekem, az én helyzetemre. Tehát elváró reménység kell ébredjen a szívünkben, amikor ezeket hallgatjuk. És az Úr papjainak neveznek minket, vagyis van egy rész, a papok szolgálnak Isten felé. Van egy rész, amit nekünk el kell végeznünk az Úr felé. Az Új Szövetség is megerősít minket ebben, hogy ti pedig választott nemzetség vagytok. Azt jelenti, hogy Isten téged kiválasztott valamire. Akkor már nem mondhatod azt, hogy semmit érő vagyok. Hogy csak úgy bolyongok az életbe. Nem, mert az Úr megtalált és választott téged. Kiválasztott téged. Választott nemzetség vagy. Azt mondta, hogy ez a gyermekem, ez nekem a királyságban elrendelt helyen van. És kiválasztott, és kihívott téged. A sötétségből a világosságra. Választott nemzetség vagy. Királyi papság vagy. Azt jelenti, hogy királyokként, uralkodván, papi szolgálatunk van imádatokban, hálaadásokban, az ő oltára előtt. Kiválasztott erre az Úr minket. Nem lehet szem előtt téveszteni ezeket. Igen, és ott kell legyen mindig előttünk, hogy az Úr számít ránk ezekben. Az Úr számít ránk ezekben. Hogy elfoglaljuk ezeket a helyeket. Királyi papság vagyunk. Szent nemzet. Isten tulajdon népe. Vagyis Isten birtokol minket, így tekint ránk. Tulajdon nép. Ez az én népem, ezt nem érintheti az ellenség. Ez az én gyermekem. Az én tulajdonom. Megfizettem a váltságot érte. én birtokos földem, termőföldem, az én kincsem, az én szemem fénye, az én névem, az én választottam. Időzni kell ezen, hogy az embernek az önértékelése felépülhessen, és ne úgy tekintsünk magunkra, mint ahogy a világ tekint ránk. Csak eldobnak minket, semmit nem érünk. Megmérnek minket, mi van a bankszámlánkon. És ott az mínuszban van, akkor barátainkat is elveszítettük. Hát Isten nem ilyen. Isten nem ilyen, azt mondja, hogy választott. Választott nemzetség ő nekem. Királyi papság, szent nemzet. A szent vér által tekint rád. Szent nemzete vagy. Isten tulajdon népe vagy. Az ő tulajdona. Ő a tulajdonos urad. Hozzá tartozol. És utána így folytatja, Isten tulajdon népe vagytok, hogy? És most jön, hogy az egészet tulajdonképpen miért sorolja, és miért tudatja velünk az ige? Vajon mi célja van velünk Istennek? Mindez a sok szép, amit elmond rólunk. Miről szól mindez? Mert ez lenyűgöző, hogy Isten így tekint ránk. Ez felemelő, magaslatokba felemeli az ember. De utána Isten közöl velünk valamit. Mindez azért, hogy? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait. És egy feladat jön a számodra. Miután őt ezekben a csodálatos dolgokban megismerted, hirdetned kell, hogy ő él, hogy ő valóságos, hogy ő szeret téged, hogy ő elvégezte, hogy ő megtisztított, hogy ő kimenekített. Hirdessétek annak hatalmas dolgait, mondja, vagyis Isten számít rád ebben. Hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségben az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Arról szólok ma intenzíven, hogy Isten számít rád. Isten számít rád. Meg fogjuk nézni, hogy mik ezek. Először is számít rád, hogy bízzál benne. Bízzál benne. Akkor, amikor még nem látod a kimenekedést egy helyzetben. El ne dobd a hitedet, el ne dobd a bizodalmadat. Bízzál ő benne. Ha azt mondjuk, hogy bízunk Istenben, akkor panaszkodhatunk egész nap például. Nem, mert a kettő nem egyezik, üti egymást. Nem lehet megtenni, hogy egész nap a bajainkról beszélünk, és közben azt állítjuk, hogy bízunk Istenbe. Mert valójában akkor valahol elvesztettük útközben a bizodalmunkat. Ha csak a gondjainkat látjuk meg, a bajainkat. Bár ezeket tagadnunk sem kell, de mindig azt kell meglátnunk, hogy Isten fölötte van, és odaadtuk neki. Odaadtuk ezzel, és ő munkálkodik rajta. És a hitünk is rajta van. És Isten megígérte ezeket a megoldásokat, eljuttatja hozzánk, a hitben vagyunk. Micsoda lehetőségeink vannak naponta? Jókat cselekedni. Bízni Istenbe, és jókat cselekedni. Ez két hatalmas fegyver, hogy az úton tudjunk maradni. Bízni Istenben, és jókat cselekedni, akik csak az utadba jönnek. Naponta nagyon sok lehetőséged van jókat cselekedni. Hatalmas lehetőségeink vannak. Hogy megmutassuk a másiknak, hogy Isten feltétel nélkül szereti. És az ő szeretetét és irgalmát meg lehet mutatni másodnak. Egész apró dolgokban. Azért figyelmeztetlek benneteket erre, mert az ember hajlamos arra, hogy a saját dolgaiba úgy elmerüljön, a saját problémáiba, bajaiba úgy elmerüljön, hogy ne vegye észre azt a lehetőséget, amit Isten küldött neki, hogy hogy lehet kijönni a bajainkból. Úgyhogy bízunk Istenbe, és jót cselekszünk a másikkal. Nem vesztjük el a bizodalmunkat, miközben átmegyünk ezeken a mélységes helyeken, és segítünk a másiknak. Mert miközben jót teszel a másikkal, közben magot vetsz arra, hogy a te segítséged is eljön hozzád. A te kimenekedésed is eljön hozzád. Ha a saját helyzetedet nem is tudod orvosolni, de a másiknak tudsz segíteni. És ennek felhajtó ereje van, amikor jót teszel a másikkal. Akkor látod a másiknak az örömét. Amikor látod, hogy a másikkal tudtad éreztetni. Megértette, hogy Isten mennyire szereti őt. Ez felhajtó ereje van. Már nem vagy azon az elcsüggett helyen, ahol voltál. Feljebb vagy. Feljebb vagy. Örömben, békességben, Isten szívéhez közelebb, mert kijelentetted azt a jót a másiknak, mert segítettél. Ne feledkezzünk el erről. Nagyon apró dolgok lehetnek ezek. És a másiknak igen sokat jelenthetnek. Igen sokat jelenthetnek. Istenről mondjuk, hogy szuverén Isten. Amit akar, azt megcselekszik. Ez így is van különben. Amit csak akar, megcselekedhet. Ez nem ment fel minket azonban attól, hogy a mi részünket elvégezzük. Sokan ezt a hibát követjük el. Majd Isten akarja, megcselekszi. Ez igaz. De Isten elvárja tőled, hogy azokat, amiket te magad meg tudsz tenni, azokat elvégezzed, és amikor eljutottál arra a helyre, hogy itt már nincs tovább a saját erőmből, akkor jön Isten és megcselekszi azt, amit te nem tudnál. Ezért természet feletti az ő segítsége. Ezért supernatural, angolul, a természeti fölött, magyar nyelven a természet felettiek. Isten tehát igenis elvárja, hogy mi a saját részeinket elvégezzük. A hitünk útján. Bízzunk benne, és a másikkal jót cselekedjünk. Ez két nagyon fontos pont, hogy felhajtó erőt kapjon az életünk. Apró dolgokban imádkozzunk például a másikért. Mi helyzetünk nem mozdult, de attól még igenis fogok imádkozni a másikért. Ha őt látom a kimenekedésében, az hatalmas örömöt fog hozni nekem. Nem csak a mi gondunk létezik a trón előtt. Létezik a másiké is. Lássuk meg ezeket. Hol van a helyünkben, hol tudunk segíteni? Nagyon fontos dolog, hogy ne szűküljön be a látókörünk csak arra, hogy én milyen mélységekben, milyen nehézségekben vagyok jelenleg. Hamarabb fogunk kijönni belőle. Tehát amit mi magunk meg tudunk tenni egy helyzetben, azt Isten elvárja tőlünk, hogy ezt megtegyük. Ne tétlenkedjünk. Ne várjuk, hogy majd Isten, ha akarja, megcselekszi azt. Mert Isten ugyanis arra hívott el minket, hogy munkatársak legyünk. Valami lenyűgöző igazság, de ezt írja a Bibliában. Az 1 Korintus 1.9 írja. Hű az Isten, aki elhívott minket. Van egy elhívásunk tehát. Mondja valaki, hogy ő neki nincs semmilyen elhívása, akkor most kérlek szépen, hogy ezt fogadd a szívedbe. Isten azt mondja, hogy van egy elhívásod. Hű az Isten, aki elhívott titeket, hogy az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal közösségben legyetek. Egy közösségre van elhívásunk. Az Úr Jézus Krisztussal való közösségre hívott el minket. Mondd kérlek, hogy közösség. A közösség az egy nagyon-nagyon nagy kincs ebben a királyságban. Ugyanis vannak dolgok, amiket az Úr nélküled nem fog elvégezni. A közösség azt jelenti. Számít rád. Az Úr számít rád dolgokban. És akkor fognak előlébb lendülni a dolgaid, hogyha ebben a közösségben a saját részedet elvégezted. Ma sokan fognak választ kapni arra, hogy miért nem lendült még meg az a helyzet a mélypontról. Miért nem lendült meg az a helyzet? Miért nem haladtak előre a dolgok? Közösségre vagyunk elhívva, és úgy kezdjük, hű az Isten. És Istennek ez a hűséges volta. Igenis számít rád. És garantálja, hogy ő hűséges lesz. Ez a hűség ez egy nagyon csodálatos dolog Isten országában. Ő benne nem fogsz csalódni. Úgy írja, hogy örök tanácsai hűség és igazság. Minden tanácsát ebből a hűségből meríti. Ő hűséges. Nem fogsz, ez azt jelenti, hogy soha nem fogsz benne csalódni. Soha. Soha az életben. Nem csak nézők vagyunk ebben a királyságban. Bemegyünk egy nézőtérre, és a drukkolunk, hogy alakul majd a meccs. És fügyülünk, meg tapsolunk, meg kiabálunk, meg zászlókat lobogtatunk, de akkor is csak passzív résztvevő vagyunk, nem veszünk részt a meccsben. Hogy alakul a kimenetele? Nézők vagyunk csak. Na most ez a királyságban nem szabad, hogy így legyen. Hogy csak nézelődünk. Bejövünk és nézelődünk. Hogy bírja még a másik? Áll-e még a másik? Mikor fog összeroskadni? És tapsolunk az ördögnek. De nem szabad ilyeneket tenni a szívünkben. Nem szabad. Nem szabad, részt kell venni, aktív hitet kaptunk, hogy használhassuk a hitünket mások előrehaladásában is, meg a saját dolgainkban is. De minél gyakrabban fogod a hitedet elővenni egy helyzetben, és megmérettetni, és kijelenteni, és a hitednek a kihirdetését, hogy kihirdetett, hogy ennek így kell lennie. De az ige így írja. A hited erősödni fog. És a hitedet aktívan használtad az Úr közösségében, mert egy közösségre hívott el téged. Munkatársa vagy az Úrnak. Képzeld el, ezt írja. Munkatárs. A mindenható teremtő Istennek a munkatársa lenni. Igenis vagyunk valakik a királyságban. És mondhatod, hogy Isten munkatársa vagyok. Van munkahelyed? Igen, Isten munkatársa vagyok. Isten munkatársa vagyok. És Isten elvár tőlünk dolgokat. Elvár tőlünk dolgokat. Aktív résztvevői legyünk helyzeteknek. Hogy a hitünket ott tudjuk bevetni abban a helyzetben. Megmozduljanak azok. Nincs reménytelen helyzet Istennél. Ez abszolút meg fogja határozni, hogyan alakulnak a dolgok az életünkben. Hogy ráébredünk erre a közösségre, és valóban munkatársai leszünk Istennek. Aktív résztvevői. Aktív munkatársai. Ez nem azt jelenti, sokan a ló túloldalára esnek, és azt mondják, hogy akkor majd elvégzem Isten helyett. Na, ezt tette Ábrahám és Sára is, amikor előhozták Ismaelt. Isten megígérte nekik, hogy magot ad nekik. Hitből való mag lesz. De nem jött a mag. És álltak az ígéreten, és álltak azért mindaddig, amíg azt mondták, hogy van egy jó ötletünk. Isten késlekedik, és Istennek valószínűleg szüksége lesz segítségre. És kitaláltak egy jó megoldást. És meg lett Ismael. De megitták a levét, mai napig vissza a világ a levét ennek. És késleltették Istennek az időzítését, hogy előtt tudja hozni azt a magot, akit hitből ígért meg, Izsákot. Késleltetésbe kerültek. Hát azzal, amikor próbálunk olyan dolgokat tenni, ami nem a hitbéli meggyőződésünkből van, csak azt gondoljuk, hogy Istennek szüksége lenne egy kis segítségre. Segítsünk be Istennek. Miért nem jön már, amiben hiszek? Miért nem látom már? Isten nem ilyen munkatársakat keres magának. Ebbe a hibába nem szabad beleesni. Tehát nagyon-nagyon figyelni kell a Szent Szellemnek a vezetésére. Mit kíván tőlünk, amikor azt írja, hogy munkatársai vagyunk? Tanítja a Biblia, hogy imádkozzunk, és a gondjainkat őre elvessük. Hát ez egy csodálatos kegyelem. Ez egy csodálatos kegyelem. Gondok nélkül, tudva azt, hogy minden az ő vállára került. Ez egy fantasztikus dolog. És hogy jó kezekbe került. Mert ő nem feledkezik el róla. Ezt az imát elmondtad. És már nem a te válladat nyomja, hanem az ő vállán van, és ő elrendezi. Ez viszont, hogy minden gondotokat őre elvessétek, ez nem mentesít minket a felelősségeinktől. Van egy köteles részünk, amit nem lehet az ő vállára vetni, a gondjainkkal együtt. Azt mondod, hogy mindent őre vetettem, a gondjaimat, meg a felelősségeimet is, meg azt is, amit tennem kéne, azt is őre vetem, majd ő megcselekszi. Na, nem így van. Nem így van. Munkatársak vagyunk. Amikor imádkozunk valamiért, akkor el kell mondani azt az imát is, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mi a részem ebben, hogy ez végbe menjen. Mit akarsz, hogy én cselekedjek ebben? Mert biztos, hogy van benne egy részem, hogy az megmozduljon, hogy az előbbre kerüljön. Mi a részem benne? Az én részemet nem lehet az Úr vállára vetni. Az az én felelősségem ebben a dologban. És az Úr azt meg fogja mutatni, hogyha imádkozol, ki fogja jelenteni azt. És amikor ezt meglátod, akkor vagy előbbre. Mi az én részem benne? Vagy azt az imát kell esetleg elmondani, hogy Uram, elmondtam, és a te válladra került ez a gond, de esetleg van valami, amit teszek ebben az ügyben, és nem akarod, hogy azt én tegyem, útba vagyok vele. akadályozza azt a dolgot, hogy ez előjöjjön. Mert én valamit ott testből teszek, ami nem odavaló, és késleltetésbe helyezem azt, hogy az Úr tudjon cselekedni. Akkor azt is mutasd meg nekem. Tehát látjátok, egy együttműködésre van szükség az Úrral, szinte a legapróbb részletekig, mindenben, amit teszünk. A Szent Szellem eligazít minket, kiigazít minket, elvezet minket ezekre a dolgokra, hogy jó munkatársak lehessünk. Ne olyan munkatársak legyünk, hogy a főnök mindig csak belebotlik, mindig ott van, ahol nem kéne, azt teszi, amit nem kéne, amihez hozzányúl, elrontja. Az ilyen munkatársak nem épülése vannak a munkahelyen, azok láb alatt vannak, úgy szokták mondani. De nem segítség az Úrnak. Tehát ez a közösség, amire az Úr minket elhívott, hogy részes társai lehessünk az Úr munkájának, úgyhogy abból győzelmek legyenek. Hogy mondhassuk, hogy igen, az Úr ezt általam elvégezte, ővi minden dicsőség, egy kis részem nekem is van benne, mert nem ügyetlenkedtem el a dolgot, hanem igenis ott voltam azon a helyen, ahol lenni kellett, azt tettem, amit mutatott, és megtettem, és azt szóltam, amit kellett, és harcoltam a hitnek a szép harcát, és itt a győzelem, munkatársa vagyok az Úrnak ebben. És ez a jó felállás, amit az Úr kínál nekünk. Ő megy elől, és ő végzi, és ő irányít, és ő elvezet, és szeliden vezet, mi pedig meghalljuk, és együtt végezzük így a dolgainkat. Együtt végezzük. Részes társak vagyunk a munkában. Gyönyörű hely ez, és ezért nagyon fontos megtanulni a Szent Szellemnek ezt a szelíd belső hangját, hogy mikor mit kell tennünk, és hogy kell, hogy minél több győzelemre bevihessen minket. Minél több megoldást megláthassunk, amiket ő elkészített. Nagyon fontos, hogy jó munkatársak legyünk, hogy ez a közösség pontosan és jól működjön a drága Szent Szellemmel. Köztünk és a Szent Szellem között. Engedjetek meg egy példát a Nehemiás könyvéből. Az egy gyönyörű és rövid könyvecske, az Ószövetségben van, ahol a Nehemiás proféta szívére kapja, hogy a templom falát újra fel kell építeni. Ugyanis a babiloniai időkből, amikor jött az ellenség, és Nabukodonozor király lepusztította az egész várost, felégette a kőfalakat, a kapukat, és semmi nem maradt a városból, és elvitte a zsidókat. És ott Nehemiás proféta egy terhet kap a szívére az Úrtól, hogy de mi van a Szent Várossal? Hogy van annak a sorsa? És miként lesz annak a felépítése? És a király elé viszi ezt a kérését, és a fölötte nyugvó jó kegyelméből mindig hozzáteszi Nehemiás. A király mindig kedvező választ ad neki. Megengedi, hogy visszamenjen Jeruzsálembe. Sőt, azt is megteszi, hogy ad anyagot, faanyagot, és ad embereket hozzá. Megengedi, hogy elmenjen, és fölépítse a lerombolt falakat. És fölépítse a kapukat. Istennek rajta nyugvó jó kegyelméből. Számtalan helyen fogod olvasni, Nehemiás mindig hozzáteszi. Istennek rajtam nyugvó jó kegyelméből, a király kedvező választ adott nekem. Ma is így van, az rajtunk nyugvó jó kegyelméből megy előre az életünk. Ennek a jó kegyelemnek rajtunk kell nyugodnia, és így megy előre az életünkben. Mindaz, amit Isten el akar végezni, az ő jó kegyelméből. Lapozzunk a 4. fejezetre itt Nehemiás könyvében, és tudd meg azt, hogyha egyszer az életet arra adott, hogy valamit fölépítsél, vagy valamit jobbá tegyél, helyrehozz azt, amit az ellenség lepusztított, akkor lesznek mindig ellendrukkerek, ahogy itt is voltak. Lesznek, akik csúfolódni kezdenek, lesznek, akik gunyolódni kezdenek, lesznek, akik azt mondják, hogy hozzá se fogj, mert nem megy neked. És ez természetes, mert ez az ellenségnek a természete. Ez az ő hozzáállása. De az nem azt jelenti, hogy te feladod, és azt mondod, hogy akkor ez úgysem fog menni nekem. Nézzük ezt a példát. Lőn pedig, amikor meghallotta Szanballah, hogy mi építjük a kőfalat, vagyis már elmentek és építik ezeket a falakat. Haragra gerjedt, az ellenségnek ez az első reakciója. Mit képzelsz te magadról? Mert mész hirdetni az evangéliumot? És ki fog tervelni dolgokat. Haragra gerjedt, és felette igen bosszankodott, és gúnyolta a zsidókat. Készülj fel erre. Ez alapállása az ellenségnek. És szól az atyafiai és a szamariai sereg előtt, és ezt mondják. Mit művelnek e nyomorult zsidók? Szegény zsidók csak annyit tettek, hogy amit lepusztítottak, megpróbálták fölépíteni Isten dicsőségére. Vajon megengedik-e ezt nekik? Mit engedélyt kéne kérni, hogy Isten templomát fölépítsék? Talán áldozni fognak. Látod az ellenség, hogy fél attól, hogy te fölemeld a kezed Istenhez? És elkezded őt dicsérni, imádni? Ki nem állhatja? De téged az nem tart vissza. Igenis fogunk áldozni Istennek. Akkor is, amikor a kőfalak le vannak rombolva. Akkor, amikor porrá lett minden az életedben. Akkor is áldozni fogsz Istennek. Akkor is fel fogod emelni a kezedet. Akárhogy toporog az ellenség, hogy ezt ne tedd. És kitalál ezt és azt. Hát bevégezik-e ma? Nézd meg ezt a gúnyolódást. Hozzákezdtek, de vajon jutnak-e valamire? Holott azok elégtek? Bevégzik-e ma a köveket a porhalmazból? Hát leégett minden, semmi nem volt a kőfalakból. A köveket a porhalmazból, holott azok elégtek? Az ammonita Tóbiás pedig mellette állván mondta, bármit építsenek, na ezt hallgass meg, bármit építsenek, ha egy róka lép fel rá, összezúzza köveiket és a köveiknek falát. Hát ez az ellenség hangja. Úgyse fog az neked sikerülni. Ha még egy követ felteszel és a másikat rá, az első róka széttapossa. Úgyse marad az meg. Nem érdemes hozzáfogni. Hallod-e az ellenségnek a hangját az életedben? Akkor valamit kitűzöl célul. Hogy micsoda ellendrukkerek vannak. És milyen hangok, és milyen ellenvetések. És mennyire vissza tudja fogni az embert, ha erre tekintene. Azonban Nehemiás és az építők nem ezt tették. Továbbra is Istenre hallgattak, mert Istennek a hívó szavát hallották meg, hogy fel kell építeni azokat a falakat. Fel kell építeni a városnak a kapuit. És továbbra is csak Istenre tekintettek. És tovább építették a falat annyira, hogy elkészült az egész fal. És így tovább, és olvasod ezt a fejezetet, ahova el akarok menni, ez a 9-es vers. Az ellenség továbbra is fenyegetődzött, ha bár épült a fal. És a 9-es versben óriási tanulság van. De mi imádkoztunk, mondja Nehemiás. Hát a folytonos imádságban voltak, miközben építették a falat. De mi imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és... Hát az egyik rész, hogy imádkoztak. Uram, segíts minket. Uram, védelmezd meg minket. Uram, add, hogy ezek a falak tényleg fölépjenek. Uram, védelmezd meg minket az ellenségtől. Ez az egyik rész. És, így folytatja, és állítottunk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy az ellenség jelen volt. És az ellenségnek a tervei nem volt a titokban. Vagyis úgy építkeztek, hogy az egyik kezükben a kard volt, és a másik kezükben pedig hordták a téglákat, a köveket, és építkeztek. Készen álltak bármelyik percen, hogy megmérettetnek. Ha kell, megvédik a falakat, megvédik a munkájukat, de közben építettek. Ez a hozzáállás nagyon fontos az életünkben. Hogy az egyik kezünkben ott legyen a szellem kardja, hogy igenis készen legyünk, hogyha valaki ugye a tolvaj nem egyebért jön. Bármelyek küldetjével jöhet. Mit akar? Hogy lopjon, öljön, pusztítson. És az ordító oroszlán szerrette jár. Keresve, kit elnyeljen. Miközben te építed Isten királyságát, építed a falakat. Keresed a jót, Uram, mit tegyél? Mit tegyek? Mit szeretnél? Hol a helyem? Lesznek ilyen helyek, ahol az ellenség megtámad. És nézd meg, hogy legtöbbször kiket használ. Megtámadja a folyó munkát, a dicsőséges munkákat. És egyik kezükben a kard volt, és a másik kezükben építették a falakat. Kiváló példa erre, hogy azt mondtuk, hogy imádkoztunk, és most elmegyünk aludni. Most már minden az Úron van. Hát nem így van. Józanok legyetek. Éberek legyetek. Örködjetek. Elmondtad az imádat, még utána van egy-két dolog, amit el kell végezned. Jó munkatársa legyél Istennek, ne tévezd el, hogy mikor hol kell lenned, és örködj az ellenség felett. Egyik kezedben a kardnak kell lenni. A másik kezeddel építed a falakat. Tökéletes példa, ahogy Nehemiás végül is felépítették a falakat. Dicsőségesen. Dicsőségesen. És ki kell jelentened, hogy a Szentvér oltalma van felettem, az ördög nem nyelhet el. Akármennyire keresik, itt nyeljen el. Állandóan ki kell jelentened az igét a szádban. A Szentvér oltalma van felettem. Az ördög nem nyelhet el. Jelents ki, amikor keresik, itt nyeljen el, és éppen rád van vágyódása. Szó nincs róla. Engem nem nyelhet el. Itt ez nagyon fontos. Ki kell jelentened? Van egy helyzet, és leselkedik. És keresi, hogy kit nyeljen el, és éppen rád vágyódik. Engem az ördög nem nyelhet el. Miért? Mert a Szentvér van felettem. Miközben építed a falakat, a másik kezedben ott kell legyen ez az oltalomvédelem, ezt ki kell jelentened rendszeresen. A Szentvér oltalmában kell élned, lüktetned, szólnod, járnod, a Szentvér védelme ott kell legyen az életeden. A Jézus nevében ki kell jelentened. Isten, aki mindenre képes és mindenható, elvárja a közreműködésünket a falak építésénél. Hogy a sikerhez ott kell legyen az éberségünk, ott kell legyen a készenléti készségünk, hogy Uram, kész vagyok. Ha szólsz, én megyek. Csak meghalljam. A készenlétben lévő szívünk, hogyha az Úr szól, akkor én ezt meghallom. Az Úr számít ránk ebben. Ha Nehemiás ott letette volna a lantot, hogy imádkozik a falak felépítéséért, de semmit nem tesz ennek érdekében, mai napig nem lettek volna felépítve újra a falak. Istennek máshoz kellett volna folyamodnia. Tehát csak az, hogy imádkozunk, és jaj, már imádkoztunk ezért, ez nem elegendő, ezt akarom mondani ezzel. Megvan a helyünk, megvan a részünk, amit tennünk kell. És igenis számít ránk Isten ezekben. Számít, nagyon fontos a közreműködésünk, a közösségben, a közreműködésünk, a mi részünk, amit nekünk el kell végezni. És tudnunk kell, hogy meddig van a mi részünk. És tovább nem menni teljesen, mert megint elronthatunk egy csomó mindent vele. Ez a közösség, ez egy nagyon-nagyon fontos isteni ajándék. Együtt épül a királyság úgy, hogy Isten számít rád. Együtt épülnek a falak. Úgy, hogy Isten számít rád. És közreműködésedre számít ebben. Nézzük ezt meg az Új Szövetségben. Jézusnak egy csodálatos példája tárulkozik elénk, amikor Lázárt hozza elő a sírból. A Lázár feltámasztásánál kimagasló példáját látjuk ennek. Hogy bár Isten a csodatévő, és Isten, aki cselekszik, és Isten, aki a természet felettit megcselekszi, de számít ránk. Számít ránk, hogy ami rész, a miénk, azt elvégezzük. És ébredjünk rá arra, hogyha nem mozdul az életünk. Hogy mi az, amit nekünk meg kell tennünk egy bizonyos adott szituációban. Hogy az Isten ereje a természet feletti előjöhessen. A János Evangélium 11. fejezetében egy nagyon kedves rész, amikor Jézus meghallja, hogy Lázár beteg, és a halálán van. Annyira közeli kapcsolatban voltak ez a család, Mária és Márta és Lázár, Jézussal, hogy azt vártuk volna, hogy azonnal föl kell Jézus, és szalad, hogy Lázárra rátegye kezét, hogy meggyógyítsa. De Jézus nem indult. Lázárnak megkapta a beteg a hírét, hogy beteg, és aztán Jézus csak várakozott, és aztán megkapta a halál hírét, hogy Lázár meghalt. És Jézus még mindig nem indult. És elteltek napok, amíg beteg volt, és aztán eltelnek napok, amikor már a sírboltban van. Mert mikor Jézus odaérkezik a sírbolthoz, akkor Lázár már negyednapos halott. Vagyis, mintha Jézus nem sietett volna, úgy tűnik. De tudjuk, hogy Isten soha nem késik, ugye? Egy helyzetben. Ő pontosan tudja, hogy miért tette ebben az esetben ezt. Miért nem gyógyította meg Lázárt az első hírre? Vannak helyzetek, amikor Isten a várakozásával úgymond abban utazik, hogy teljesen övé lehessen a dicsőség a végére. A negyednapos Lázárt már senki nem tudja kihozni a sírból, csak Jézus maga. Ugye? Tehát Jézus nem indult, várt, napokat várt, aztán amikor Lázár meghalt, megint várakozott, nem indult. Addig érlelődött a helyzet, amíg oda jutottunk, hogy itt most már csak Isten tud segíteni. Voltunk-e ilyen helyen az életünkben? Itt most már csak Isten tud segíteni. Isten nagyon szereti ezeket a helyzeteket. Amikor odaadjuk neki. Ki tud jönni az ő dicsősége tisztán? Ez csak az ő dicsősége lehet. Itt már nincs más. Nincs segítség. Emberi segítség. Na, ez történt, és hogy mennyire együtt ér ez a Jézus szíve az emberrel. Ezek a kedvenc soraim. Amikor Jézus látja, hogy sír Mária, és sírnak a vele jött zsidók, ez a 33-as verstől van, és megrendült szellemében, és igen, megindult. Bár tudta, hogy Lázár halott. De mégis, akik körülállták, azok a sírásukkal, a gyászukkal, a kétségbeesésükkel, Jézus, most jöttél? Miért nem előbb jöttél? Ahogy körbevették Jézust, ami az ő szívükön volt, Jézusnak megindult a szíve ezen. Na, ez ugyanígy van veled is, ami a te szívedben van. Az igenis megindítja a mi hűséges főpapunkat. Megindítja, ami a szíveden van, nem közömbös. Nem egy közömbös főpapunk van. Megrendült szellemében, és igen, megindult. Mondd nekem, hogy igen, megindult. Na, ilyen az ő szíve. Ő igenis megindul, és nagyon meg tud indulni a szíve. A te helyzeted felett. Nem közömbös a mi főpapunk. És mondta, hova helyeztétek őt? És mondták neki, Uram, jár, és lásd meg. És ekkor könnyekre fakadt Jézus. Hogy látod-e, hogy az ő szíve mennyire együtt dobog a tiéddel? Mennyire nem mindegy neki, hogy mit érzel a szívedben? Tudtad-e, hogy ilyen együttérző Jézusod van? Mert ez a szeretet maga. Ilyen a szeretet. Nem mindegy neki, hogy mi van a szívedben. És milyen keserűség, hogy milyen nyomorúság, hogy milyen bánat, vagy milyen visszautasítás van ott a szívedben. Nem mindegy neki. Nem mindegy neki. A te könnyeidet ő is elsírja. Együtt sír veled. És könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, ímé mennyire szerette őt. Igazából nem Lázár miatt sírt Jézus. Azt hitték a zsidók, hogy Lázár síratja, nem, mert tudta, hogy fel fogja támasztani. Az indította meg Jézus szívét, hogy hogy síratták őt azok, akik szerették. Azoknak milyen bánatuk volt. Ez indította meg Jézus szívét. Itt megint meghalljuk azokat, akiknek van bölcsességük, amit emberi erőből tesznek hozzá. Gunyolodnak. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Persze, hogy Jézus mindent megtehet. De nem erről szólt ez a történet. De ilyen beszólások ma is vannak a hitéletünkben, amikor könnyeink vannak. Mindig lesznek, akik beszólnak. Hogy mi lehetett volna, meg mi nem lehetett volna. Nem kell foglalkozni vele. Menj tovább. Őrizd a hitedet. Csak Jézusra tekints. Mert itt is Jézus cselekszik. Jézus pedig újra felindulva magában. Látod, hogy mi hajtja a drága Jézusunk szívét, hogy cselekszik? A szeretet. Felindult a szívében. Azok a könnyek nem voltak neki semlegesek, amik Márta, Mária és az ott gyászolók szemébe voltak. Jézus felindult rajta. Jézus pedig újra felindulva, és nézd meg, hogy hangsúlyozza az ige ezt. Nézd meg. Ez nem mindegy a Jézusnak, hogy te, a te szíved hogy van. Ez nem mindegy. Ő nem egy közömbös Jézus. Jézus felindulva magában oda megy a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküvénk rajta. És a helyzet tehát így áll, bent van Lázár a sírboltban. Kő van oda hengerítve a sírbolthoz. Negyednapos halott. Jézus tudja, hogy mit fog tenni. Egyértelműen el van szánva a szívében, hogy előhozza Lázárt. És mégis ez a hatalmas természet feletti csoda, amit most tenni fog. Nézzétek meg, mit mond az ott lévőknek. Vegyétek el a követ, mondta nekik. Vagyis kíváncsi volt a szívükben, mi van ezzel kapcsolatban. Hiszitek-e azt a csodát? Az volt a válasz, hogy az elhunytnak nőtestvére, uram, immár szaga van, hiszen negyednapos, mit akarsz vele kezdeni? Hát miért görítsem el a követ? Negyed napja bent fekszik. Látjátok, hogy mennyire nem volt munkatársa annak a csodának, amit Jézus akart munkálni? Nem volt munkatársa abban, amit Jézus a szívében elszánt, vagy megteszi. Hogy kihívja őt abból a sírboltból. Jézus azt mondja, nem mondtam én néked, vagyis ezt már emlegette Jézus előtte is nekik. Nem mondtam én néked, ha hiszel, meglátod az Istennek dicsőségét. Vagyis csak hit kell hozzá, mondta neki. Hited legyen, és gurítsd el azt a követ. Már ugyanegy van az mi életünkben. Istennek a természet felettie készenlétben van. De van ott egy kő, ami akadályozza azt, hogy ez a természet feletti megnyilvánulhasson. És azt neked kell elgörgetni az útból. Azt Jézus nem fogja megtenni helyetted. Ugyanennyi erővel Jézus, ha ekkora nagy csodára volt kész, hogy most kihívja Lázárt, a követ is elhengergethette volna a szellem ereje által, nem? Hát a tengert is lecsendesítette. Meg a fügefak, hiszen mindenre képes lett volna. És megadhatta volna azt a jelenetet, hogy a kő magától elgurul, oldalra gurul, és Lázár kijön. De nem így választotta. Neked is tenned kell valamit, hogy az a csoda előjöjjön az életedben. Ez Jézus szíve. Hiszed-e azt a csodát? Oda mész-e a sírbolthoz, és elhengeríted-e azt a követ? És akkor tudott Lázár előjönni. Akkor szólt Jézus, hogy na most Lázár, gyere elő. És tudod-e, hogy az életedben ez a kő lehet a meg nem bocsájtás? Hogy a mások vádolása, károsztatása, a múltból egy emlék, amitől nem tudsz szabadulni, és mindig ott van, és nem tud a csoda előjönni. Valami az a kő, ami ott van, hogy a természet feletti nem tud megnyilvánulni az életedben, ilyen egyszerű dolgok szoktak lenni. De azt a követ neked kell elhengerítened az útból. Neked. És akkor tud a természet feletti működésbe lépni, és ímé Lázárt előszólította, és Lázár előjött a sírból. Akárhány napos holt volt, előjött volna, ha Jézus hívja. Sőt, ha nem mondja a nevét, akkor az egész sereg a sírboltból előjön, akik ott feküdtek a környéken. Mert Jézus volt a feltámadás, és az élet hatalma volt, az élet és a halál felett. Mai napon is van. Akit előszólít, azok előlépnek. És név szerint mondta, Lázár, jöjj ki, és akkor Lázár kijött. De hogy munkatársai vagyunk Istennek, látod-e azt a követ? El kellett hengeríteni az útból. Hát a természet feletti akkor tud előjönni az életünkben, hogyha a mi részünket, azt a természetit, amit az ember a saját erejéből el tud, és Isten elvárja, hogy azt megtegyük, addig a csoda nem fog előjönni az életünkben. Ez Isten természete. És így látja ma is a helyzeteinket. Minden csodára készen áll, hogy elvégezze. Minden csodára készen áll. Nála a csodák a természetes világ, hiszen ő a természet feletti Isten. Az, hogy ő természet felettieket tesz, az nála a természetes. És nekünk furcsa, mert nem adta mi hatalmunkba. Csak kiöntötte a cserépedényekbe ezt az erejét. De elvárja, hogy a mi részünket mi magunk elvégezzük, vagyis közreműködést vár tőlünk. Az a hitünk közreműködés. Hiszed-e, hogy kijön a Lázár? Ha igen, akkor gördítsd el a követ. A hitünk közreműködését várja. A hitünk nem tudja elfogadni azt a csodát, akkor az a csoda nem fog előjönni. Felelősséggel tartozunk tehát, hogy Istennek a természetfeletti munkái elő tudjanak jönni az életünkben. Szabad akaratot adott nekünk, és ebből a szabad akaratból kell, hogy válasszuk az ő akaratát az életünkre. Az a legjobb nekünk. mehetünk másféle is, mehetünk más irányba is, de abból a szabad akaratból, amit átnyújtott neked, abból kell választanod az ő akaratát. És akkor jönnek elő ezek a csodák. És az ő áldásai, és az ő természet felettie. A Máté evangéliumban van egy rész, ami keresztényeknek az egyik 25. fejezetben, az első versekben, az egyik olyan terület, ahol sokszor úgy magyarázzák, hogy milyen példázattal jött itt Jézus, a 10 szűz. Ötnek volt olaj a lámpásában, ötnek meg nem. Hogy mi is az, ami ebből nekünk mondandó? Sok keresztény úgy gondolja, hogy itt Jézus arról példázott, hogy az a másik öt, akinek nem volt olaj a lámpásában, az nem megy be az Úrhoz, és nincs az üdvösségét elvesztette, vagy nem volt. Én nem ebben akarom nektek most kiélezni ezt a példázatot, hanem abban, hogy legyünk készenlétben. Legyen mindig olaj a lámpásunkban. És ne a másikra várjunk, hogyha helyzet van, hogy jaj, adj egy kis olajat. Jaj, imádkozz értem. Persze, hogy imádkozunk. A hűséges imakörök csak éjjel-nappal imádkoznak. De te magad legyél készenlétben, hogy amikor helyzet van, legyen olaj a lámpásodban. Oda tudj menni, és el tud mondani ezt az imát. Ha jön a vőlegény. Igenis kell, hogy készenlétben legyünk. És ez az olaj a lámpásunkban, ez a Szent Szellemnek a jelenléte. A Szent Szellemnek a közösségéből fakadó közlések, vezetések, világ. A lámpás az olajban világosságot hoz, nem? Világosság az utunkra, hogy tudjuk, hogy mit kell tennünk abban a helyzetben. A példázatot olvastátok mindnyájan, és most nem fogom végigolvasni. Ez a 25. fejezetben, az 1-től 12-es versekben olvasható. Mondjon ez nektek arról valamit. Hogyha nincs elég olaj a lámpásotokban, jelentse ki a Szent Szellem, hogy mit kell tennetek. Hogy olajozottan menjen amit tennetek kell, hogy megtaláljátok, hogy ebben a munkatársi viszonyban mi a dolgotok, mi a részetek, amit el kell végezni, hogy ez a természet feletti meg tudjon jelenni az életünkben. A mindennapi életünkben. Azt mondjuk, hogy építjük a gyülekezetet. Nagyon tévesen mondjuk. Nagyon tévesen mondjuk. Zsoltárok 127 így írja, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak annak építői. Vagyis éjjel-nappal munkálkodhatsz. Teljes erőbedobással. Ha nincs ott az Úr azon a munkán, akkor megfeszülhetsz, megszakadhatsz, nem fog menni. Hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem építi a házat. Vagyis el kell vennünk azt, Uram, hol akarod az építkezést? Mit akarod? Mit tegyek? Hol tegyem? Miként legyen? Apró részletekig. És amikor megragadtad, hogy az Úr hol akarja építeni ezt a házat, és felvesz az ő szőlőskertjébe oda munkásnak, hogy így mondjam, és együtt építitek a házat, akkor jól fog menni az az építés. Virágzó lesz az a gyülekezet. Lesznek ott üdvösségek, gyógyulások, szabadulások, hatalmas felvirágzás lesz. De az Úr kell, hogy építse. Te pedig munkatársa vagy. És meg kell hallanod, hogy mi a részed abban. Helyeden vagy-e? A Máté evangéliumban ugyanezt mondja Jézus. 16. közben erős gyógyulás van az ízületekre. Máté evangéliumban 16. fejezet 18-as versében mondja Jézus, hogy ezen a kősziklán, ami ez a kijelentés, kérdezte Jézus, hogy kinek mondanak az emberek. És Péter kapta meg ezt a kijelentést a Szent Szellemtől, hogy te vagy, hogy Jézus a Krisztus az Istennek, az élő Istennek fia. Te vagy Jézus a Krisztus, a felkent. Ezt Péter nem máshonnan vette, mint a Szent Szellemtől. És azt mondja Jézus, hogy ezen a kősziklán, és így folytatja itt a lényeg, amit szeretnék, építem fel az én gyülekezetemet. Ki építi akkor a gyülekezetet? Jézus. Jézus. én építem fel az én gyülekezetemet, mondja Jézus. És téged ebben a közösségben elhívott, hogy munkatársa legyél. Alázatban, tisztaságban, hogy meghald, amit szeretne, hogy a helyeden legyél abban, amit ő szeretne, hogy örömmel épüljön az a ház. Közös, együttes összefogásban. Úgy, hogy tudjad, hogy ő építi, és alázatban tudj maradni, és minden dicsőséget neki tudja adni. Akkor fog jól épülni az a ház. Ha ezt mint tudomásul veszed, ne doboltass és kürtöltess magad előtt, mekkora gyülekezetet építettél. Nem lesz jó a vége. Nem lesz jó a vége, mert ő építi azt. És ha ő nem építi, akkor hiába dolgoznak azonnak, annak építői. És ne vegyük le a tekintetünket arról, hogy ez egy közös munka, és ő megy elől. Ő megy elől. Övé a dicsőség. Ő építi az ő gyülekezetét. Uram, mutasd meg, hol van a helyem benne. És segíts, hogy azt elfoglalhassam. Mindannyian munkatársak vagyunk ebben. Mert hű az Úr, aki elhívott minket erre a közösségre. Mindannyiunkat elhívott. De az alázatos munkás szereti. Aki neki tudja adni a dicsőséget. Aki szelíd lelkű. Azokat szereti. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Enélkül Istennel nem lehet együtt járni. És a minden dicsekedés gonosz, azt írja. Nincs olyan dicsekedés, amit ha el tudsz dicsekedni, az tetszik Istennek. Nem, ő végzi a munkát. Ő végzi a munkát. Nagyon vigyázzatok erre. Sok helyen láttam, hogy a felkentek ezen buktak el. Azt hitték, hogy már mekkora koronájuk van. És a korona sok korona az Jézus fején van. És mi is kapunk majd tőle koronát, a megigazultság koronáját. Üdvözültek koronáját, akik várják őt, azoknak korona jár. De ezeket majd Jézus teszi a fejünkre. Maga idejében. Eljön a jutalma az igaznak. Eljön a jutalma. Még egy dolog, hogy ne legyünk ennyire elragadtatva magunktól, hogy amit eltervezünk, az mind sikerül nekünk. Jó, 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 de az Úrnak kell elől menni hozzá. Különben nem így van. Nem így van. Akkor nem így van. Jakab levele, 4. fejezet. Ma ezt hangsúlyozza az Úr minden egyes igével, amit adott nekem, hogy tudd meg, hogy a közösségben számít rád, de tudd a helyedet, hogy ő megy elől, és hallanod kell tőle. És van részed, és részes társ vagy az örökségben, de tudd meg, hogy hol a helyed benne. Ő kell, hogy építse a házat. Ő építi a gyülekezetét. És mi pedig kegyelemből megkaptuk azt a helyet, hogy részt ad nekünk benne. Kegyelemből kaptuk ezt a helyet. Felettünk nyugvó jó kegyelme által. Jakab levele 4. fejezet. És aki kérkedik vagy dicsekszik, azoknak ellenáll az Úr. Ne legyetek kevény nyakkal, mondja. Ne kevékedjetek. Pásztorok, ne kevékedjetek egymás ellen. Nagy-nagy elnyelő mélység ez, amikor elkezdenek a pásztorok kevékedni egymás ellen. Ne tegyétek. Az ördögnek nagy csapdája. És elnyeli azokat, akik viszálykodnak. A 4. fejezetben, Jakab levelében a 13-astól 15-ös versek mondják. Noszaim már ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk. Vagyis vezérli őket valami a mammon. A pénz, a hamis mammon. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek? Kérdezi az Úr. Bizony pára az, mert elkészítheted a jó terveidet, hogy jövőre itt nyerészkedsz, aztán ott nyerészkedsz, és ilyen befektetéseid lesznek, meg olyan. Eltervezhetjük ezeket. Egy dolgot hagytak, kihagyták belőle Istent. Vajon Isten ott akarja, hogy ott legyünk? Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr azt akarja, és élünk, látod? Ő megy elől. Neked tőle kell hallanod. Ha azt akarja, abban a városban ott legyél, és ott kereskedjél, akkor minden jól fog menni. De ott nem lehet kihagyni belőle. Ebben a közösségben. Ő kell, hogy elől menjen. Ő fogja megáldani az utakat. És neki kell adni minden dicsőséget. Ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk. De minden leheletünk tőle van. Nem lehet kihagyni egy lépésünkből sem, és állandóan rád, őre való tekintettel kell előre menni. Uram, helyesen az útirány, és meg kell nézni az útirányt. Legkisebb szögeltéréseket ki kell egyenesíteni, ha rossz irányba tekintenénk. Állandóan őre való tekintettel kell. Az lelkismeretünk az ő szívét kell, hogy keresse. Uram, jó irányba megyek? Helyesen megyek-e? Ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt vagy azt fogjuk tenni. Ne maradjon el soha ez a szádból. Ha az Úr ezt akarja, akkor ott leszek. Ha nem, akkor biztos, hogy nem. Akkor meg fogom hallani, hogy hol akarja, hol legyek. És ott leszek. Az ő akarata, az ő pecsétje nélkül nem megyek sehova. Nem teszek semmit. Nem mozdulok. Addig, amíg az Úrtól nem hallok, addig nem változtatok útirányt. Addig az Úr akarata az, amihol most vagyok. A Jézus nevében. És ez a 15-ös vers tanulság nekünk. Ezt kellene mondanunk. És az Urat ne hagyjátok, és ahányszor ezt kijelentitek, hogyha az Úr akarja, akkor lesz ez meg. Egy pecsétet tettél a szívedre, hogy a Szent Szellem vezetése az a tiéd. Hogy ő vezet téged ebben. Ha az Úr akarja, akkor lesz ez meg. Ha nem, akkor semmiképpen nem jöhet az életembe. Legyen ő mindig előtérbe helyezve, a szavaidban is, a gondolataidban, a szívedben. És hogyha akadályok vannak, azokat a köveket halld meg, miket kell elgördítened onnan, hogy az a Lázár kijöhessen a sírborból. Hogy azok a csodák megtörténhessenek az életedben. Az Úr akarja ezeket, hogy ebben élhessünk, hogy örvendezhessünk, hogy áttörések legyenek az életünkben. De ne hagyd ki őt az életed. Ne hagyd, hogy úgy sodorjon az élet, hogy hát, ha majd ez az illető hív fel, akkor ide megyek, ha az hív fel, akkor oda megyek, meg majd úgy lesz, ahogy, meg minden úgy lesz. Nem. Ha az Úr akarja. Az Urat nem lehet kihagyni belőle. És az lesz neked a legjobb, mert ő, amikor az új teremtésben előszólított téged, akkor elrendelte ezeket. Ezeket a jó cselekedeteket. Hogy azokban járjunk, azokon az utokon legyünk. Ezek elrendelései. És ha ilyen komolysággal keresed őt, sokkal kevesebb esélye lesz, hogy letérsz a keskeny ösvényről. És bizonyosságod lesz arról, hogy igen, a helyemen vagyok. És ezt kívánom nektek mindannyiatoknak, hogy ki tud mondani, hogy hineni, ahogy a Héber mondja, íme itt vagyok, Uram, hogy a te akaratodat cselekedjem. Hiszen ezért vagyunk itt a földön. Számít ránk. Az Úr számít ránk. Ebben, hogy a te akaratod legyen meg az életemben. Az a legjobb nekem. Nem akarok máshol lenni. Ott akarok lenni. Azon a helyen. És akkor lesz édes az élet neked. Akkor fogod érezni, az Úr ott van veled. Ott van ez a vastag olaj. Akkor nem lesz olyan, a lámpásodból kifagyott az olaj. Tehát tudjad ezt. És győződj meg róla mindig, hogy Uram, itt vagyok ezen a helyen. És imádkozz ezen. Itt kezdődik az, hogy áldások jönnek az életedre, hogy beteljesedés jön, hogy érzed ezt a teljességet. Igen, Uram, a helyemen vagyok, érzem ezt a teljességet, ezt az olajat, ezt az örömöt, ezt a világosságot, hogy a lámpásom telve van olajjal, hogy világít, hogy dicsőséget ad, hogy a másiknak vezetést ad. Na, ezt kívánom nektek, és ezt a közreműködést, hogy érezd, hogy Isten számít rád ezekben a közreműködéseidben. Érezd, hogy fontos vagy Istennek. Érezd azt, hogy Isten abban, hogy elvégzi, számít rád, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy jöjjenek a lelkek, hogy mehessünk előre az úton, és a Jézus nevében együttes legyen az öröm. Ugye az arató, a vető és az arató együtt örvendeznek. Az Úr számít rád. Az Úr számít rád ebben. Igenis megvan a részed, fontos részed van a királyságban, hogy az aratás be legyen végezve. És sok az aratni való. És kevés a munkás. Úgyhogy ma felállunk és szólítani fogjuk az arató munkásokat. Megtalálják a őket, igaz szívűek jöjjenek be. Jöjjenek azok, akik keresik, Uram, mit tehetek? Jó? Álljunk föl és kezdjük el szólítgatni azokat, akik még nincsenek bent a királyságban, de keresik ezt a helyet. Az Úr nagyon sokakat vár. A térben megint megérkezett most a gyógyítókenet, úgyhogy valaki még azt nem vette el, és lesz a könyökben, az ízületekben, a biceps izomban nagyon erőteljes a gyógyítókenet. A drága Úr Jézus kegyelmez, hogy bevon minket ezekbe a munkába, hogy munkatársak lehetünk, hogy közösséget rendelt nekünk. Azt kívánom, hogy élvezd ezt. Ez egy minden pillanatban élvezhető közösség. Ez a Jézus nevében. Halleluja. És emeld fel a kezedet most ő hozzá. És tudd, hogy fontos vagy neki. Tudd, hogy fontos. Tudd, hogy számít rád. Tudd, hogy igen fontos vagy neki. A Jézus nevében. És köszönöm meg, hogy meghallod a hangját, hogy vezet téged, hogy ki tudod mondani, hogy Hineni, itt vagyok, Uram. Itt vagy, keresem az arcodat. Vezest a lépteimet. Vigasztalj engem, bátoríts engem. Fogd a kezemet. Tégy engem gyümölcstermővé, gyümölcstermővé, gyümölcstermővé. Ez az egy érdekel engem, Uram, hogy elvégezzem a futásomat. Ez az a szív, amit az Úr keres, amiben gyönyörködik. Áldott legyen a neve. Amen.